Így szólt a lakó Jézushoz, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz kívánságodba. Kegyelem érgalom és békesség adassék nékünk bőségesen, a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk jegyzetén az 512-es énekünket keressük ki énekes könyvünkből, 512-es énekünket. Ez a legutolsó ének az énekes könyvünkben. Az első versét énekeljük fennállva. Szólj hozzá, Ura, mert szolgált hallja a szót. A mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, folytatjuk ma is a győzelmes hitről való sorozatunkat. Az élő Isten igéjét a mai vasárnapon Mózes első könyvéből olvasom, annak a 39. fejezetéből, József történetéből egy rész, tehát Mózes első könyve, a teljes 39-es fejezetet olvasom. Hallgassuk az igét figyelmes szívvel. Józsefet elvitték Egyiptomba, és megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az Ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy a házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért. És az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta, háj velem! Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének, nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban, semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznék közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta, háj velem! Ő azonban otthagyta a ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját, és kifutott, összehívta háza népét, és ezt mondta nekik, nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélte el neki a dolgokat. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúffá tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgot tett velem a szolgád, akkor haragja gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait tartották fogva. Ott volt a börtönben. De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr, amihez hozzáfogott. Áldja meg az ő igéjét az Úr, áldja meg és ami szívünkben is tegye gyümölcsözővé, hogy megtartsuk, továbbadjuk, megéljük. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, énekben kiáltottunk hozzád az imént, énekben is imádkoztunk, hogy szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja a te szódat. Bárcsak a mi lelkünk mélyén lenne mindig ez az imádság, amikor házadba jövünk, vagy amikor odahaza a Bibliánkat forgatjuk, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Urunk, add, hogy a te igéd valóban megszólító erővel érje utol a mi szíveinket. Add, hogy a te szavad beleszólhasson életünkbe, és ha te szólsz, ne maradjon a mi szívünk kemény, ne maradjanak lelkünk ajtajai zárva, hanem engedjük, hogy amit te mondasz, életünkben az úgy legyen. Urunk, küldd el szent lelkedet, hogy formáljon bennünket igaz lelked, formáljon olyanná, amilyen szemeid előtt kedves. Urunk, köszönjük, hogy eléd hozhatjuk mindazt, ami a lelkünkben van. Terheket és gondokat, félelmeket, fájdalmakat, betegségnek terhét és a lelkünkben levő minden gondolatot. Így szeretnénk eléd hozni a gyászoló szívű családot, akik eljöttek a te házadba, szívük gyászát, lelkük könnyeit hozták el eléd. Kérünk téged, tekints az ő életükre, tekints fájdalmukra és gyászokra, és állj melléjük vigasztalásoddal, örökkévaló szeretettel emeld fel őket a mélyből, vigasztald meg őket mennyei reménységgel, a feltámadásba és az örök életbe vetett hittel, áld őket meg a Jézus Krisztusra való tekintettel. Add, hogy az élet fejedelmébe kapaszkodjanak, és az ő szívük a gyászban egészen megvigasztalodjon. De ugyanígy hozzuk eléd betegjeinket, a gyülekezet szenvedőit, műtéteseket és kórházban levőket, azokat is, Urunk, akik most készülnek kórházba. Légy az ő életükkel, légy az ő szívükkel, és te légy velük műtőasztalnál is, a kórházi ágyon is. Te áld meg az ő gyógyulásukat, felépülésüket, és ajándékozz meg életüket örökkévaló kegyelmeddel. Hadd kérjünk a gyengékért, az erőtlenekért, azokért, akik bántalmakat szenvednek, igazságtalanságot hordoznak. Könyörülj a szenvedőkön, könyörülj azokon, Urunk, akiket próbák alá helyeztél, hogy szívüket formáld. A te kezedben van a mi életünk és sorsunk. Jöjj, cselekedj velünk irgalommal, kegyelemmel. Áldott légy evangéliumodért, amelyre tekinthetünk, Jézus Krisztusért, akit megváltóul adtál nekünk. Köszönjük neked bűneink bocsánatát, amelyet Jézus érdeméért a benned hívőknek adsz, amelyet kapunk mi is. Áldott légy azért, hogy igéddel táplálsz, támogass ma is, szólíts meg, érints meg szívünket, és vezess az örökké valóság útján. Amen. Készüljünk testvérek énekszóval az ige hirdetésének a hallgatásához. A 210. dicséretünket keressük ki, annak a 4. versét énekeljük. A 210. dicséretünket keressük ki, tehát a 4. versét énekeljük, amely így kezdődik. Ó, egyetlen egy segítőm, Uram Jézus, irgalmazz! Bizonságtételem alapígéje írva található a múlt vasárnap is felolvasott igeszakaszban. A lelki fegyverzetről olvastunk egy héttel ezelőtt, folytatjuk a sorozatban ugyanezt a témát. Ismét felolvasom az Efézusi Levél 6. részéből az igét, most a 13. verstől a 17. versig. Tehát az Efézusi Levél 6. fejezetéből olvasom az Élőisten igéjét, a 13. verstől a 17. versig. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának a hirdetésére. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten igéje. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, egy hete végig tanulmányoztuk Pál apostol bölcs szavait a lelki fegyverzetről. Láttuk azt, hogy a hit harcában Isten lelki fegyverzetet ad nekünk. Aki a hit útjára rálép, és aki a hit harcait akarja harcolni, csak úgy győzhet ezen az úton és ezen a harcban, hogyha az Istentől tanított fegyverzetet, a lelki fegyverzetet lélekben magára ölti. Hát folytatjuk a sorozatot, és egy ószövetségi hithősnek a példáját, Józsefnek a történetéből egy kicsi epizódot olvastam fel. Ma azt fogjuk megnézni az ő életén keresztül, hogy amikor őt támadta hihetetlen erővel az ördög, hogyan állta meg, hogy el ne bukjon, hogyan használta ő ezt a lelki fegyverzetet, és hogyan vált ez az ő élete győzelmévé. József Jákob ősatyának az egyik fia, az ősatyának ugye 12 fia és egy leánya született. József kitűnik a fiúk közül, ő egy lelki ember. Azt olvassuk róla, hogy már gyermekkorától igazán fogékony volt az atyáknak a hitére, Ábrahám, Izsák és Jákob mindazon hitére, amelyet ő magába szívott, az édesapa és a nagyapa hallott történeteiből. Ő egy olyan ember, aki már gyermekként hitre jut, Istennel jár, és az ő egész életén végig vonul ez a hitben való járás. Nem így a bátyai. A bátyai ekkor egyáltalán nem lelki emberek, később, évtizedekkel később látjuk, hogy megváltoztak, és ők is bizony az atyák hitét elkezdték követni, de ekkor még a bátyai nagyon-nagyon gonoszul élnek, irigykednek is a hívő Józsefre, aki nagyon kedves az öreg édesapa előtt, hogy lám, egy gyermek követi az én hitemet. Annyira irigyek rá, hogy amikor meglátogatja őket a pusztában, ahol ugye a bátyak nevelik, legeltetik a juhokat, elhatározzák először, hogy megölik, aztán lebeszéli őket Júda, hogy azért mégse öljük meg, hát a saját testvérünk. Először bedobják egy víz nélküli kútba, de jönnek az izmaeli rabszolga kereskedők, ők felhúzzák őt, elviszik Egyiptomba, és eladják őt rabszolgának. Így kerül először Potifárnak a házába, a testőr parancsnok házába, és Isten megáldja Potifárnak minden dolgát Józsefért. Milyen különös dolog ez, nem egy pogány embernek a vagyonát, házát, életét, az egyszem hívő rabszolgáért Isten megáldja. A hívő emberek környezetén azért tud áldás lenni, mert Isten az ő nagy nevéért kiárasztja ezt az áldást, míg a környezetükben levő sokszor nem hívő emberek is a hívő emberek miatt áldatnak meg, és kapnak abból a kegyelemből, abból az áldásból, amit Isten mérték nélkül oly gazdagon egy engedelmes gyermekére rábocsát. Hiába az áldás, azonban az ördög ott van, és megpróbálja meggyötörni ezt az ifjú életet. 17 évesen kerül József Egyiptomba, tehát épp egy fiatal felnőttet látunk, akit nagyon hevesen elkezd ostromolni Potifárnak a felesége, rábírni akarja őt a házasságtörésre, a parázasságra, de József kitart Isten mértéke mellett, kitart az ő tisztasága mellett, mondja is neki, hogy hogyan követhetném el ezt a gonoszságot az élő Isten ellen. Nem bukik el, de az ördög bosszút áll. Ugye az asszony, akinek a kezében hagyja el meneküléskor a ruháját, megfordítja a dolgot, mintha József lenne a csábító, a támadó, és így kerül ártatlanul hazug vádak alatt József börtönbe. Isten azonban ott is vele van, megáldja még a börtönparancsnokot is, a börtönnek az életét is, és a börtönparancsnok rábízza erre a fogolyra, Józsefre az egész munkáját, a börtön vezetését, mert annyira látja, hogy ezzel az emberrel az élő Isten van. Eddig olvastam a történetet, odahaza Mózes első könyvéből elolvashatjátok, az 1 Mózes 37-nél kezdődnek József történetei. Nagyon különös az ő élete. Az ószövetségi szentek közül ő az egyetlen, akinek az életében, a jellemében semmilyen foltot nem tüntet fel a Biblia. És József élete rámutat a megváltó életére, akit ugyanúgy eladtak, elárultak, akit ugyanúgy ugye gyilkos indulattal vettek körül, de ő is végtelen szeretettel volt, ahogy József, mindazokkal szemben, akik őneki ártottak. Hát nézzük Józsefnek az életét, és azt a lelki fegyverzetet, amit ő magára vett, hogy ebben a rettenetes, igazságtalan, zord körülmény között, és a nagyon nehéz sorsban, ami neki adatott, megálljon hitben és győzedelmeskedjen. Mielőtt néznénk a lelki fegyverzetet egyenként, egy picit hadd mondjam nektek, hogy gondoljatok bele Józsefnek a helyzetébe. Őt a saját családjából az édes testvérei árulják el, először meg akarják ölni, ott előtte vitatkoznak, aztán dobják bele ugye a víz nélküli kútba, majd el lesz adva rabszolgának, idegen országba kerül fiatalon, elszakítva a családjától, ráadásul a családja tagjai árulják el és juttatják oda. Hosszú évekig, ugye gonosz, hamis vádak miatt börtönbe kerül, 30 éves, amikor az egyiptomi fáraó kihozatja a börtönből, mert megfejti a fáraó álmait. Tehát 13 évi viszontagság, rettenetes sors. Lelkileg milyen nehéz azt elhordozni, hogy elárulnak a szeretteim, eladnak rabszolgának, igazságtalanul rengeteg dolog történik velem, utána még be is vádolnak, és úgy, hogy semmi rosszat nem tettem, így kerülök börtönbe, és ott börtön éveknek hosszú sokaságát kell élnem, ártatlanul, igazságtalanul. Hatalmas támadás ez József szívét, lelkét támadva. Egy rettenetes teher lehet, amelyben nem volt olyan egyszerű megállni. Így hallgassuk meg, tehát a lelki fegyverzetet, amelyet József magára ölt, hogy kitartson a gonosz napon, és mindent leküzdve megálljon. Amit Pál mond az első fegyverzet, hogy öltsétek magatokra, felövezve derekatokat igazság szeretettel. Felövezve derekatokat igazság szeretettel. Egy hete mondtam azt nektek, hogy az öv átfogja az embernek a ruházatát. Józsefnek az életét ez a lelki ruházat fogta át, hogy ő szerette az Isten mértékét. Szerette az Isten szavát, azt a mértéket, amit ő tanult a hívő édesapától, gyűlölte a bűnt, és Isten igazságát szerette. Ez fogta össze az ő életét, még a legzordabb körülmények között is. Gondold el, hogy rabszolgaként, elárulva, megalázva, hihetetlen fájdalmakat a lelkében átélve is, meg kellett neki maradnia Isten mértéke mellett, és ez bizony nagyon sok embernek nem megy. Rengeteg embert láttam már, és hallottam ilyen véleményeket emberektől, akik felháborodtak az igazságtalanságon. Na, hogyha engemet igazságtalanságért mondták, akkor nekem is már mindent szabad. Egyszer egy ember azt mondta nekem, hogy tiszteltes úr, hogyha gyárba láttam, hogy lop a főnök, akkor nekem is szabad, és én is azóta lopok. Döbbenetes volt végig hallgatni ezt a véleményt, mert látja a világban az igazságtalanságot, feljogosítva érezte magát, hogy akkor ő is a világ mértéke szerint éljen. Gonoszul, tolvajként, hazug módon, nézd Józsefet! Mennyi igazságtalanság éri? Mennyi gonoszság éri, és ő nem mondja azt, hogy hát az emberek így, akkor én is úgy. Hanem ő kitart az Isten mértéke mellett. Lelki pásztorok könyveit olvasva, akik a szibériai láger élményeiket írták le, vannak döbbenetes történetek, anekdóták ezekben a könyvekben, hogy a lágerekben a megváltozott rossz körülmények között hogyan adták fel egyesek, akik börtönbe kerültek, a tiszta erkölcsi mértéket, hogyan adták el a becsületüket, lányok és feleségek hogyan adták el egy szelet kenyérért a testüket, mert éhesek voltak. Milyen különös, hogy sok ember, amikor megváltozik a körülmény rosszra, akkor az Isten mértékét kidobják az ablakon. József nem így tett. Ő felővezte derekát igazság szeretettel, és ez az öv ott volt az életén a legzordabb körülmények között is. Megkérdezi tőlünk Józsefnek az engedelmességem, ahogy te változol-e, ha a körülményeid rosszra fordulnak. Te hogyan dobod ki az Isten mértékét, ha veled történik igazságtalanság, vagy te akkor is ezt az övet őrzöd, tartod, és Isten mértékét kincsként megőrzöd, ha rettenetes zord körülményekbe, és rettenetes igazságtalan bántalmakba kerülsz. A második lelki fegyverzet magatokra öltve a megigazulás páncélját. Ugye a páncél a mellvért, a szívet védi, és itt az életfontosságú szerveinket. Most amire szeretnék rávilágítani, az József szívét ért támadás. Testvérek, nagyon sokszor hatalmasabb kísértések azok, amelyek az ember szívét érik, mint hogyha a testünkben lenne betegség és fájdalom. Sokkal komolyabb szenvedéseket élnek át azok, akik a lelkükben és a szívükben vannak meggyötörve, mint azok, akiknek esetleg testi fájdalmak vagy betegségnek a terhe jut. Amikor Józsefet a saját testvérei árulják el, és át kell élnie, hogy a saját vérei juttatják iszonyatos sorsra, akarják megölni, dobják bele a víz nélküli kútba a pusztában, akkor ez egy olyan támadás az emberi szívnek, amelyet nehéz felfogni is. Nehéz visszagondolni, beleképzelni magunkat a helyébe, hogy fájhatott ez neki, hogy az én családom tagjai árulnak el. Ők akarnak megölni. Ők juttatnak olyan sorsra, amit az ember az ellenségének se akarna, olyan mélységbe és olyan gyötrelmek közé, amelyet senki nem akarna elhordozni. A szívet érő támadások nagyon kínzóak tudnak lenni. Ha téged árulnak el, vagy árultak el, ha téged csaptak be, ha téged csaltak meg, hogyha téged ostromolt az ördög tüzes nyilaival a szívedbe, akkor nézz Józsefre. Ott a mélyben ő hordja az igazság, a megigazulás páncélját. Ez védi az ő szívét. És József nem mondja ott az igazságtalanságban, a rettenetes lelki és a szívbeli emésztő érzések között, hogy engedheti ezt meg Isten, hanem ő minden körülmény között tudja, hogy őt az Isten elfogadta, őt az élő Isten szereti, akkor is, hogyha legzordabbak a körülményei, az Isten szeretete vele van, mert az Isten jelleme örök, és ez a jellem a legcsodálatosabb jellem. Minden változhat, de két dolog soha nem változik ezen a világon. Az Isten jelleme és az Isten ígéretei. Ez az, amire te ráépítheted életedet, amibe kapaszkodhatsz, és nem sodor el semmi. Sem tűz, sem pedig víz. Az Ézsaiás 43 elejét ismeritek, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg, és ha folyókon kelsz át, azok nem sodornak el. Ott van József a megigazulás páncéljában, és az ördög bedobja a tűzbe, hogy emészszék őt az érzelmek, a fájdalmak a lelkében. És jön a sodró víz, amely lelkileg akar őt elsodorni egy idegen országban, magányban, egyedül, elszakítva, elárulva a családjától. És ő a megigazulás páncéljával védi a szívét. Belekapaszkodik abba, hogy az Isten szeret engem. Akkor is, hogyha nagyon rossz dolgok történnek velem. Az Isten hűséges hozzám, akkor is, hogyha mélységben enged járatni. Akkor is egy egész világ elárul, és megtapodja az életemet. Az Isten hűséges szeretete akkor is örök. A harmadik fegyverzet, hogy kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának a hirdetésére. Olyan csodálatos nézni Józsefet, hogy egy pogány környezetben, tudjátok az egyiptomi mitológiát, mi pogányság, mi babonaság, mi rettenetes bálványimádás volt abban az országban. És ez a hívő ember egymagában kitart a hite mellett, sőt, mi bizonságot is tesz az élő Istenről. Amikor Potifár né próbálja őt elcsábítani, akkor nem azt mondja, hogy jaj, mi lesz, ha kiderül, ilyet nem szabadna csinálni. Nem azt mondja, hogy mit szól a férjed, azt mondja, hogyan követhetném el ezt a gonoszságot, vétkezve az élő Isten ellen. Ő az Isten mértékéről beszél. Arról a mértékről, amely a szívében ott van. Arról az Istenről tesz bizonságot, aki ítélni fog élőket és holtakat. Aztán, amikor a börtönben megfejti a fő pohárnok és a fő sütőmester álmait, emlékezzetek csak, mit mond. Azt mondja nekik, hogy van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Ott is bizonságot tesz a két pogány, babonás embernek arról az élő Istenről, aki szeret, aki megváltó Isten, aki a titkokat is fel tudja tárni, akinek kezében van a sorsunk. Olyan csodálatos nézni, hogy egy börtönben elárulva, rettenetes gazságokon keresztül menve, ő nem keseredik meg, és az ő hitéről még beszél is. Arról az Istenről, akiben bízik a mélységben járva, még beszél és bizonyságot tesz a parázna Potifárnénak, vagy éppen a pogány főembereknek ott benne a börtönben. Wurplandt Richárd, aki a kommunista Romániában volt evangélikus lelkipásztor, írja le a könyvében, sok évet volt ő a Securitate börtöneimben, megkínozták rettenetesen, és leírja az egyik könyvében, hogy volt egy Securitate tiszt, akivel a vallató szobában sokszor beszélgetett, és elkezdte evangélizálni az őt kínzó, az őt vallató Securitate tisztet. És olyan sokat beszélgettek, hogy azt mondja, hogy érezhető volt annak a tisztnek a változás az életében, aztán hirtelen el is tűnt, és nem tudja, hogy mi lett vele. De leírja a könyvében, hogy valószínűleg a sok bizonyságtétel hatott arra a kommunista Securitate tisztre, valószínűleg a szívében Isten felé elkezdett vonzódni. Azért tüntették el őt is, az egykori vallatót, mert az a vallató valószínűleg megtalálta a Mesiást. Vajon te mersz-e beszélni Isten szeretetéről, Isten szabadításáról, ha Isten téged vezet a mélységbe? Ha téged vezetne Isten netán börtönre, betegágyra, idegen országba, rabszolgának eladva, elárulva, vajon mernél-e beszélni hitedről, és arról az Istenről, akinek a szabadításában te reménykedsz? Józsefnek ott volt a lábán, rákötve ez a lelki saru, hogy rákötötte lábára a készséget a békesség evangéliumának a hirdetésére. A negyedik fegyverzet a hit pajzsa. Mondja a Pál apostol, hogy vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Testvérek, a hit mindig arra néz, amit Isten mond. A hit soha nem a körülményekre néz. Ha József a körülményekre nézett volna, akkor teljesen belecsüggett volna, belekeseredett volna, hogy itt semmit nem érdemes még hinni se, reménykedni se, bízni se. Hát hogy lehet ennyi igazságtalanságot elhordozni? Évtizedeken keresztül, 13 éven keresztül, 17-től ugye 30 éves koráig. De nyomát sem látjuk megkeseredésnek. Nyomát nem látjuk egy összeomlott embernek. Ott van láthatatlanul életén a hitnek a pajzsa. És az ő hite belekapaszkodik abba, amit Isten mondott neki. Mielőtt eladják rabszolgának, Isten kijelenti neki két különös látomásban, hogy hova kerül majd, milyen magas méltóságra. Emlékeztek József álmaira. Egyszer azt álmodja, hogy a aratáskor az ő kévéje előtt a 11 testvérfiú kévéi leborulnak. Aztán azt álmodja másodjára, hogy leborul előtte a nap, a hold és 11 csillag. És még Jákob az édesapa sem érti Istennek a kijelentését, hogy megdorgálja a Józsefet, hogy hát ej, micsoda álmot álmodtál, hát azt gondolod, hogy most boruljunk le anyád és én meg a testvéreid előtted. Isten a jövendőről beszélt, mert az éhínség idején, akkor már 39 esztendős, amikor jönnek a bátyjak és megismerteti magát velük, akkor már Egyiptom főkormányzója József. És leborulnak előtte a testvérei. Nem tudják még, hogy kicsoda ő. Jönnek gabonáért, és leborulnak előtte. Beteljesedik mindaz, ami tizenévesen kapott. Józsefnek a hite az Isten kijelentésére néz. Tudja, hogy Isten őt fel fogja emelni a mélyből. Isten beteljesíti vele az ő terveit majd. Valahogy eljön. Nem tudja, mikor és hogyan. De bízott, hitt. És a hit pajzsa kioltotta a gonosznak minden tüzes nyilát. Kedves testvérek, hogyha mi hordozunk Istentől ígéretet, azt úgy hordozzuk, úgy kell hordoznunk, hogyha a körülmények más kiabálnak, te akkor is az Isten szavára nézzél. Hogy nekem az Isten megmondta. Kapaszkodj mindig az Isten ígéretébe. Az ötödik fegyverzet az üdvösség sisakja, amelyet ugye a fejet védi, Nem kell túlzottan nagy tulajdonságot tulajdonítani az értelemnek, de meg kell jegyezzem, hogy Isten soha nem kapcsolja ki az értelmünket. Ő nem bábukat akar a hit harcosai között. Nem ész nélkül kell hinnünk, hanem az Istentől kapott értelemmel, józanul, hitben járva, és van, amikor az érzelmek is eltávoznak mellőlünk, ilyenkor az ember tud támaszkodni az értelmére, hogy az a sok csodálatos dolog, amely velem történt, Isten kegyelméből történt. A megtartatások, a megtapasztalások. Isten velem volt, hordozott, hűséggel, bajomban védett. József az ő értelmével is tudja, hogy Isten hűséges hozzá, és igaz az az Isten, aki ő mellette van, és segíti őt, vele van hűséggel még a mélységben is. Tudja József, hogy az igaz el fogja nyerni az ő jutalmát, és így van rajta az üdvösség sisakja. Nem lázad, nem keres értelemmel kiutat, hanem a hite összekapcsolódik a józansággal. És végezetül a hatodik fegyverzet a lélek kardja, amely az Isten igéje. Vannak emberek a Bibliában, akiket gyermekkorukban már ugye oktattak a hit útjára, az Isten igéjére tanítottak, és félelmetesen tanítja az ő példájuk, hogy gyermekkorban olyan mélyre lehet befogadni az Isten szavát. Olyan mélyen át lehet itatódni a lelkünkben az Isten igéjétől, hogy felnőtt korban, megvénhedett korban sem fog eltérni tőle az ember. Itt van József, aki gyermekként fogadja be az Isten igéjét, és kiszakítva, rettenetes, gonosz sorsot átélve, egy idegen országba egyedül megőrzi, megtartja a hitét. Aztán ott van Mózes is, akit az édesanyját bízza meg, ugye a fáraó leánya, hogy legyen a dajkája Mózesnek. És kicsi korban az édesanyjánál van Mózes. Utána viszi el a fáraó leányához. És olyan mélyen magába szívja Mózes gyermekként az atyák hitét, az Isten ígéreteit, hogy a fáraó udvara, egy búja pogány királyi udvar sem tudja kimosni a szívéből az Isten igéjét. Nagy kérdés ez nekünk, hogy te gyermekként mit szívtál magadba? Ott voltál-e hittanórákon? Vagy ha saját gyermekeinkre gondolunk, tudjuk-e ezt egészen komolyan, józanul, hogy ha gyermekem nincs ott a hittanórán, vagy nem hallja tőlem a Biblia tanítását, és nem szívja már gyermekként magába az ige üzenetét, akkor nem lesz, mi később megtartsa. József beszívja az igét, és ott van a szívében az Isten igéje, mint a lélek kardja, és védi őt ez. És megáll egyedül is, akkor, ha nincsen mellette sok hívő testvér, nincs ott mellette egy lelki gondozó, meg pár lelki pásztor, meg esperes, meg püspök, ha nem tud Isten tiszteletre járni, ha nincsen gyülekezet, ő egymaga a pogány Egyiptomban megáll, és megéli a hitét. És nem adja föl akkor se, hogyha börtönbe kerül, ha nagy mélységet kell mennie. Vajon van-e nálunk így Isten igéjének a kardja? Hogy vagy ezzel? Hogy vagy a szívedben hordozott igével? A környezetváltozás mit okoz bennünk? Józsefet nem tudta még a környezetének a megváltozása sem megingatni a hitben. És még egy picike pont, elgondolkoztam azon, amikor készültem, hogy mekkora tanítás van azon, hogy József bár ugyan sanyarú sorsot, zord körülményeket kap, bántást, fájdalmat, elárultatást, rabszolga lesz egy szabad emberből. De nézzétek meg, azt írja a Biblia, hogy bárhova kerül, megáldott az Isten. Hordozza Isten áldását. Ezen az emberen rajta van Isten kegyelme. És elgondolkoztam azon, hogy hatalmas tanítás van itt. Tudnélik, ha te hitben jársz, ha te hitben győzöl, akkor nem számít, milyen sorsod van, mert hordozod az Isten kegyelmét, áldását és dicsőségét. Ha te hitben jársz, ha kórházba kerülsz is, ha fájdalmak közé, ha betegség közé, hordozhatod Isten áldását. Ha te hitben jársz, ha bezárnak börtönbe gonosz politikai erők, igaztalan vádakkal, mint a Józsefet, meg Wurmbrand Richárdot és millió társát a történelemben, te hordozhatod Isten kegyelmét és áldásait börtönben, rabszolgaként, idegen országban, lágerekbe hurcolva, betegen vagy elárulva, magányosan, de rajtad lehet az áldás. De ott van ez a ha hitben jársz, ha te hitedet megéled és el nem adod, akkor rajtad is áldás lesz, mint ahogy Józsefen is az volt. Járunk-e a hitben? A te életed hitben járó élete, a hit harcait harcoló élete, és a lelki fegyverzetet magadra öltő élete. Mondtam, hogy József Jézus Krisztusra mutat. Az egész élete rámutat a megváltóra. Ő Jézus előképe, ahogy mondják a teológusok. És ha ránézel Jézusra, ő még hatalmasabb támadást, még zordabb sorsot hordozott el a földi élete folyamán. Alig születik meg, Heródes küldi a katonákat, hogy minden kisgyermeket Betlehem környékén megölni. Csecsemőként már szembe kell nézni a gyilkos indulattal, ellenségei, gyilkos, őt elpusztító dühével. Azt írja az evangélium, hogy a testvérei, a saját családja sem hittek benne, ugyanúgy, ahogy Józsefben sem, ahogy őt is bántották. Saját tanítványa árulja el Jézust is. Hányszor akarják őt megölni, a farizeusok, a Heródes pártiak, és micsoda ellene irányuló támadást szenved el nagy csütörtökön, nagy pénteken, megölik igazságtalanul. De mindezt értünk szenvedi el. Jézus is áll rendíthetetlenül a hitben. Meg nem fáradva győz, hogy te meg én bemehessünk a mennybe. Jézus Krisztus hűsége, az ő hitharcának győzelme, engedelmes halála, engesztelő szenvedése hozza meg az igazi győzelmet nekünk. Én nekem, meg te neked. Mi azért kaphatunk bűnbocsánatot, mert az Isten fia szenvedett értünk. Mi azért mehetünk be a mennybe, mert Jézus győzött az ő földi életében. Az Isten szolgált neked, meg nekem, hogy mi bármilyen zord sorson megyünk is keresztül itt a földi életben, Jézusban kapaszkodva, az ő engesztelő áldozatát megragadva, tudjunk győzni, hitben járni, a hit harcait győzelmesen megharcolni, célba érni, és örök életet nyerni. Erre hívott el az Isten. Téged is, engem is. És végezetül egy pici történet a Bibliából. A köszöntő igét a megtérő Lator mondja, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a királyságodba. Emlékszünk erre az igére. Nézzétek a Lator hitét. Hadd kapcsoljam ide az ő hitét József hite mellé. Példaként ragyog a világtörténelemben ennek a rablógyilkosnak a kivégzése alatt, a haláltusája alatt ébredő hite. Sokan, akik nehézségen mentek keresztül, akik mélységben voltak, azt mondták, hogy nagyon nehéz hinni olyankor. Hát nézzünk Józsefre, még nézz a Latorra. Mi olykor akkor is nehezen tudunk hinni, ha körülöttünk van sötét. A Lator akkor is tudott hinni, amikor Isten körül volt sötét. Ha nehéz a sorsod, ha te szívedet emésztő fájdalom járját, nézz a Latorra és nézz Józsefre, úgy kell hinni a nehézségben. Úgy kell bízni az Istenben a nehézségek között. Elárulva, fájdalmak között, rabszolgának eladva, hamis vádak alatt, börtönbe. Így kell hinni. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. És Jézus rátekintve azt mondta neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Amen. Feleljünk énekszóval az ige hirdetésére, a 210. dicséret 5. versét énekeljük. A 210. dicséretünket keressük ki ismét az énekeskönyvből, most az 5. versét énekeljük. A 210-es énekünk 5. verse így kezdődik, gyógyíts lelkem betegségét véres verejtékeddel. Helyünkön maradva csendesedjünk el, gyertek, imádkozzunk. Kérjük, Urunk, mi is az ének versével, hogy gyógyítsd lelkem betegségét. Kérjük ezt azért, Urunk, mert most látjuk meg, hogy a lelkünk igazi betegsége, hogy kicsiny a hitünk. Hogy kevés a bizalmunk. Hogy nem őrizzük úgy a hitet, ahogy kell. Az a lelkünk betegsége, hogyha rosszra fordul a sorsunk, akkor a mi szívünk tőled elfordul, és kapaszkodunk emberi megoldásokba, szaladunk fűhöz, fához, de olyan jó ránézni Józsefre és az ő hitére, aki fiatalon, magányosan, egyedül egy pogány környezetben, zord körülmények között, keserű sorsot járva, megállt a hitben, és mindent leküzdve győzött. Köszönjük, Urunk, hogy a Bibliából oly sok drága példát adsz elénk, hogy merítsünk erőt az ő hitükből, az ő példájukból, és ne keseredjünk el a saját sorsunk miatt, a nekünk jutott zord körülmények miatt, mélységek, fájdalmak, elárultatások miatt, hanem tekintsünk Józsefre, és lássuk meg, hogy lehet győzni, akkor is, ha az embert elárulják, akkor is meg lehet maradni a hitben, ha igazságtalanul börtönbe zárják, rabszolgának eladják, ha saját családja árulja el az embert, akkor is hitben megállni, győzni Jézus által lehetséges. Urunk, köszönjük, hogy te ajándékozod a hitet a téged keresőknek. Így kérünk tőled hitet, de olyan erős hitet adj, amely minden körülmény között beléd kapaszkodik, megáll rendíthetetlenül. Te ismered egyen-egyenként életünk dolgait, mélységeinket, próbáinkat, a szívünket ért fájdalmakat. Légy a mi vigaszunk, erőnk, légy a mi életünk megtartója. Kezedre bízzuk gyászoló szívű testvéreinket, az ő életüket, attól, hogy ne sodorja el a gyásznak a fájdalma, lángja és áradata. Őrizd őket, hogy benned békességet, vigaszt, kegyelmet találjanak. Légy betegjeinkkel, a szenvedőkkel. Áld meg az árvát, az özvegyet, az erőtlennek légy ereje, a betegnek gyógyítója, lelkében fájdalommal bírónak igazi vigasza. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd megérint. Te köszönjük, hogy életet is ad. Nem csak elevenünkbe vág, hanem gyógyít, felemel és vigasztal. Ajándékozz nekünk így naponként a Biblia szavát, odahaza a csendes óránkban, ha olvassuk szavadat. Hadd érintsen meg, hadd gyógyítson meg. Áld meg gyülekezetünket, gyülekezeti alkalmainkat, és egyen-egyenként bennünket. Önmagaddal, szereteteddel, kegyelmeddel. Áldott légy, hogy meghallgattál, hogy megváltottál, hogy segítesz a hitharcában. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk az 512-es dicséretünknek a 4. és az 5. versei, 512-es énekünk 4. és 5. verseit énekeljük. Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek, és fennen hirdetik felséges rendedet.